A telefonvonalban pedig itt van velünk Tóth Gergő közgazdász. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, szia!
A nyugati, elsősorban nyugati tudósítások szerint azt olvasni, hogy az eddig bejelentett nyugati szankciók hatásait már az orosz lakosság is megérzi. Nyilván például tegnap a duplájára, több mint duplájára emelkedett az alapkamat, amely azért alapvetően határozza meg a hitelek árazását. Ugyanakkor a másik oldalról azt is hallani, hogy nem lehet olyan szankció, amely meghátrálásra kényszeríti Oroszországot, hiszen ha már elhatározták, hogy nemzetbiztonsági érdek a háború, akkor azért ehhez fognak ragaszkodni, amíg nem érnek el katonai sikereket. Összességében hogy látod, a szankciós politika eredményre vezethet? Létezik olyan erős szankció, amely tényleg meghátrálásra is kényszerítheti az orosz felet?
Hát Oroszország megítélése szerintem egy kicsit más alapokon nyugszik, mint azt az ember első látásra gondolná, hiszen a világ egyik legnagyobb országa területét, kiterjedését, ha nézzük, lakosságszámát tekintve 150 millió, tehát ez már nem párosul egy nagyon magas lakosságszámmal. A gazdasága viszont már jó pár éve gyakorlatilag, ha nem is az egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor azt gyakorlatilag 2013 óta ingadozik, de inkább lefele tartó trendet mutat. Tehát most gyakorlatilag olyan 10-11 ezer dollár körül van Oroszországnak az egyfőre jutó GDP-je nominális árfolyamon. Ukrajnának például ennek körülbelül a harmada olyan 3500-3700 dollár. Magyarországnak például 16 ezer dollár környékén van, tehát jóval el van maradva Magyarországhoz képest is az egyfőre jutó GDP, de ha megnézzük a gazdaság szerkezetét, erről már azért elég sok cikk, elemzés, stb. Készült, akkor azért az látszódik, hogy gyakorlatilag igaz az a nagyon találó, talán egy amerikai elemző mondta, hogy a világ benzinkútja vagy energiakútja Oroszország, tehát ha a gazdaság teljesítményét nézzük, mondjuk korrigálva, kiszűrve az energiával, akkor valóban egy Spanyolország szintű gazdaság körülbelül az orosz, tehát valahol Dél-Korea, Spanyolország, Ausztrália magasságában van. Ez nagyjából a világ pozícióját tekintve olyan 11-12-13. Helyen vannak, tehát azért a top országoktól messze lemaradva, de mindenhez képest még Magyarországnál nyilván egy olyan több mint két és félszer nagyobb mindez. Szóval igazából a szankciók, ugye itt a SWIFT rendszerből való kizárás, ami egyre több az a hang, hogy alapvetően ez okoz most egy azonnali problémát, de megoldható
feladat. Elsősorban milyen problémákat okoz most?
Hosszú távon, hát gyakorlatilag elzárják a világkereskedelemtől, a fizetési rendszerek megállnak, ugye itt a Richter kapcsán is hallottunk olyan nyilatkozatokat talán a vezérigazgató úrtól, hogy majd meglátják, hogy hogy fog tudni fizetni az orosz fél, tehát nem az van, hogy valószínűleg nem fog tudni fizetni, hanem milyen csatornán keresztül fog tudni fizetni az orosz fél.
Milyen gyorsasággal?
Igen, van olyan elképzelés is, hogy esetleg itt volt szovjet tagköztársaságok, baráti tagköztársaságok bankrendszerét használják. Ezek a szankciók, ha jól tudom, egyelőre fehér Oroszországot és Oroszországot érintik, de hát vannak még ott más baráti országok, akiknek esetleg a bankrendszerét fel lehet használni a fizetések lebonyolításához. Nyilván ehhez idő kell, hogy ezek felálljanak és ennek a logikáját megteremtsék, de aztán lehet, hogy erre is készültek az oroszok, ezt nem lehet egyelőre tudni. De a gazdaság szerkezetéből az látszódik, külkereskedelmi termékforgalmából az látszik, hogy gyakorlatilag az energia export megállításával lehetne őket hosszú távon és jelentősen, azt gondolom, gazdaságilag visszavetni, hiszen a teljes export tevékenység, az teljes orosz export közel 45%-át adja a kőolaj és földgáz export, ami nagyon jelentős. Ezen kívül még gabona, nemesfémek, vasacél, amelyek az első 3-4 helyen vannak, de a kőolaj és a földgáz export az, ami a legdrasztikusabb, és ami költségvetési szempontból is a legnagyobb bevételi forrásnak számít. Itt ugye még olyan drasztikus, az északi áramlat 2 engedélyezését felfüggesztették, de jól tudom, az egyen azért még megy a németeknek a gáz, jön a kőolaj a barátság.
Hát eddig kvázi egy ország, úgy tudom, Kanada mondta azt, hogy nem importál földgázt Oroszországból, de hát nyilván itt a hallgatók is arra gondolhatnak, hogy ez nem valószínű, hogy egy európai ország, mondjuk Magyarország meglépné.
Hát ugye itt az ember szétteszi a kezét, főleg, hogy még mondjuk a télnek nincs vége, mondjuk föl kell készülni arra, mi van, ha nem jön Oroszország irányából földgáz, nem jön kőolaj. Tehát ugye németek esetében ugye itt felmerült, hogy esetleg a még működő atomerőműveknek a működési idejét meghosszabbítják be, ízítják a szénerőműveket, fölgyorsítják a zöld energiára való átállást, tehát azért ez sem egy gombnyomásra gyakorlatilag. Tehát azért itt meg kell a stratégiát meg kell alaposan ki kell találni, meg kell szervezni, mert hát azért a nyugati társadalmak elégedetlenségét is könnyű úgy meg kialakítani, hogyha mondjuk nincs energia, nincs meleg a házban, nincs üzemanyag az autókban, tehát azért nem egyszerű ez az egész történet. De gyakorlatilag én azt látom itt a makró számok alapján, hogy ez az egyetlen olyan pont, amivel igazán fájdalmas károkat lehet az orosz gazdaságnak okozni, mert egyelőre kelet irányába, tehát Kína irányába nincs még meg az az infrastruktúra, amivel rövid távon ki tudná mondjuk Oroszország az Európa irányába menő exportot váltani, sőt, Kínának egyelőre kevesebb gázra is lenne jóval szüksége, még ha meg lenne az infrastruktúra akkor is, mint Európának. Talán 2030 körüli előrejelzések vannak, hogy Kína gázfogyasztása akkor érheti el azt a szintet, amit most a Európa, tehát hogy gyakorlatilag addig mondjuk van idő kiépíteni az infrastruktúrát, meg megoldani az alternatív szállítási útvonalakat, de hát azért egy 8-10 év az nagyon hosszú egy gazdaság számára, aki a legfőbb bevételi forrásától esik el, tehát ezt lehet igazából gazdasági szempontból talán leginkább mondani, hogy az energia export, és nagyon sok mindent importál Oroszország emellett, tehát itt a legfőbb importtermékek, azok a gépek, mechanikus berendezések, elektromos gépek, járművek, gyógyászati termékek, műanyagok, tehát az ő gazdaságuk az kevésbé, vagy akár a feldolgozó iparuk is jóval kevésbé fejlett, ezért nagyon nagy import igényük van, tehát mert nyilván még ez is egy csatorna lehet, hogyha az oroszokkal való üzletelést még szigorúbban veszik. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogy ez milyen hatást vált ki az oroszokból, hát sajnos nekem is van egy olyan félelmem, hogy a gazdasági szankciók kontraproduktívak is tudnak lenni egy ilyen hadviselés alatt, ha bár nem vagyok szakértője ezeknek a stratégiáknak, területeknek, de az oroszok nem azok a típusú emberek, amit így az ember hallott, olvasott, vagy történelemből visszaemlékszik rá, akik feladják könnyen. Tehát amikor a minden mindegy alapon kell menni, akkor az akár a katonai helyzet eszkalálódását is fokozhatja, tehát én azt gondolom, hogy azért óvatosan kell ezekkel a gazdasági szankciókkal is bánni. Az egy másik kérdés, hogy az orosz társadalom hogyan alakult át az elmúlt évtizedben, mondjuk ott mennyire erős a felső rétegeknek a gazdaság befolyásoló ereje, tudnak-e esetleg olyan lépéseket tenni, amellyel mondjuk az elnököt elmozdítják, stb. De nem, ezek nem gondolom, hogy reális forgatókönyvek lennének. Tehát most nagyon összefogott a világ Oroszország ellen, ami abszolút indokolt, és abszolút azt gondolom támogatandó, de azért ennek a hosszú távú hatásait még rendkívüli bizonytalanságok övezik, és én azt gondolom, hogy például az orosz kamatemelés is, ez a duplájára emelik a kamatszintet, azért ennek szólt, hogy akkora a bizonytalanság, ugye akkora. Erre nem számolt gyakorlatilag a világ, de lehet, hogy Oroszország sem egy ilyen helyzet kerekedik, ha bár ők az agresszorok. Tehát akkora lett megint a bizonytalanság, hogy gyakorlatilag most a háború a fő téma, minden másodlagos Magyarországon is az infláció gyakorlatilag.
Lehet, igen, erről beszélgettünk még nemrég. Igen.
Hogy a választások is, tehát egy hónap múlva választás, és gyakorlatilag jó-jó, van egy-két kampánybeszéd, hogy ki hogy csinálná a válságkezelést, vagy ki hogy nem csinálná, de hogy gyakorlatilag ez lett a fő. Most, hogy a magyar infláció, meg a forint árfolyam, meg az OTP árfolyam, tehát minden meg a Covid is.
Koronavírus, így van. Igen.
Koronavírus, tehát hogy minden periféria szorul teljesen érthető módon. Tehát megint a nyakunkba vettünk egy olyan dolgot, ami a világon nyakába kapott egy olyan dolgot, ami megint lehetetlenné teszi az üzleti modelleknek a gyakorlatilag egy-két évre való felállítását. Mindenki újra számol, újra tervez, főleg aki esetleg a keleti irányba gazdasági kitettséggel, Ukrajna-Oroszország felé gazdasági kitettséggel rendelkezik, azok újra számolják.
Nekünk van ugye komoly atomerőmű projektünk az oroszokkal, úgyhogy annak is mi lesz a sorsa?
Hát ez a nagyon nagy a bizonytalanság, nagyon nagy a kérdője, nagyon okosnak lenni nem lehet, de ahogy olvasgatom, senki nem próbál nagy dolgokat mondani, hanem mindenki azt mondja, hogy egyszerűen meg kell várni a következő napok, hetek fejleményeit, és akkor az alapján esetleg már valami kitisztul, de nagyon nagy a baj, és nagyon nem hiányzott ez. Megint én azt gondoltam, hogy lesz egy nyugodtabb évünk, végre, üzletileg is, mindenhogy, de úgy tűnik, hogy ez...
Még nagyon röviden, szerinted orosz államcsőd veszély fenyeget, vagy az mikor állhatna elő?
Hát ugye vannak erre vonatkozóan is már várakozások, hogy robog az államcsőd felé Oroszország. Az Oroszországnak elég jelentős tartalékai vannak, alapvetően nem egy túlzottan eladósodott állam, azért kínai testvéreik szerintem be tudnak nekik államadósság finanszírozásba segíteni, hogyha arról van szó, ha bár nem lehet tudni, hogy Kína még most kinek a pártját fogja, inkább ők egy picit ugye próbálnak kimaradni ebből, de hát nyilván nem fognak tudni. Tehát egyelőre rövid távon azt gondolom, hogy az orosz államcsőd még nem fenyegető veszély. Nyilván, ha ezek a szankciók kibővülnek még az energia export teljes tilalmával is, akkor sokkal közelebb kerülhet mindez.
Az elmúlt percekben Tóth Gergő közgazdászt hallották. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szia, szép napot!
Szép napot, szia!
Hamarosan közlekedési információkkal, 7:30-kor pedig a hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!